írva található ez az ige szakasz, ami már előtt felolvasott könyvből, az apostolok cselekedeteiben, a 17. részben Pál beszédét olvasom, amit hallgassunk figyelemmel, az apostolok cselekedetei 17. részéből, a 22. verstől. Ekkor Pál kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határai, hogy keressék az Istent, hát ha megtapinthatják és megtalálják, hiszen nincs messze, messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagota Dionysos is, és egy Damaris nevű asszony, aki velük együtt, és velük együtt mások. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten 6. éves képzés volt, ez volt az utolsó hete annak, hogy fenn kellett tölteni egy hetet Pesten a teológián, és ilyenkor különböző előadások váltják egymást délelőtt és délután is, és nem is tudom már milyen formában, de az egyiken pont az vetődött fel kérdésként köztünk, és arról kezdtünk el vitatkozni tulajdonképpen, hogyha más felekezetekkel, vagy más egyházakkal akár összehasonlítjuk magunkat, akkor némelyiknél azt lehet látni, hogy odaállnak az ember elé, és néha kicsit erőszakosan is, de mégis próbálják a maguk egyházának a tanítását átadni. És ezt így meg tudják fogalmazni, hogy ezt és ezt és ezt mondjuk mi, és ezt hirdetjük, és ha ezt megérted, akkor te is a tagja lehetsz ennek. És így néhány pontban összefoglalható a lényeg, néhány tétel mondatban, hogy mit is hiszünk. És aztán arról beszélgetünk, hogy vajon mi meg tudjuk ezt ilyen érthetően, tisztán, és tényleg mások számára is befogadhatóan fogalmazni, hogy mi kéne, hogy benne legyen ebben a néhány dologban. Amiről, hogyha megkérdeznek, hogy mit jelent számodra, hogy keresztény vagy, mit jelent számodra, hogy református vagy, akkor hogyan is fogalmaznánk meg? És aztán, ahogy készültem, azt fogalmazódott meg bennem, hogy Pál apostol egy kitűnő példát ad erre. Ahogyan elmegy egy teljesen idegen környezetbe, és ott összefoglalja, hogy tulajdonképpen mit is jelent az evangélium, mi az Istennek a jó híre. Azt láthatjuk, és ahogy olvastam is, hogy Aténban hirdeti az igét, ahol ismerjük, hogy mekkora nagy múltja van a filozófiának, milyen híres irodalmi alkotások születtek ebben a városban, milyen művészeti irányzatok származnak innen. Pál is hallott már erről a városról korábban, nem csak a mai időkben híreset, hanem már az ő idejében, gyerekségétől fogva hallott ennek a városnak a műveltségéről. Most pedig ott van, annak az utcáin jár, ott ismerkedik a különböző istenségekkel, ahogyan ezt láthatjuk. És közben várakozik, várja az ő munkatársait. Itt nem említi konkrétan, de várja Szilászt és Timóteust, hogy aztán velük együtt mehessenek tovább, és folytathassák azt a munkát, amit már elkezdtek ezen a görög területen. Bejárják Thesszalonikébe, mennek Athénba, mennek Korintusba, különböző görög városokba. És azt olvashatjuk, hogy háborog a lelke, mert tele van a város bálványokkal. Úgy írja egy római szatirikus az aténi világot le, hogy könnyebb volt Istenre találni ebben a városban, mint emberre. Könnyebb volt Istenekkel találkozni, mint emberekkel összefutni az utcán. Mindenfelé szobrok, templomok, oltárok vannak építve, szentélyek, ahol áldozatot lehet bemutatni, ahol lehet látni a különböző feliratok alapján, hogy melyik istenségnek is van szentelve egy-egy hely. Ott sorakozott Athénben a teljes görög panteon, az Olympus hegyének minden istene, amit akár mi is ismerhetünk a mitológiai mesékből vagy filmekből. Kőből, bronzból, aranyból, ezüstből, márványból, annyira ilyen színes kavalkád tárult az ember elé, amit persze, hogyha művészet történészként oda megy az ember, akkor csodálkozik, hogy micsoda műalkotások ezek. De Pál apostol nem így nézi, hanem mint keresztény ember, mint az Isten embere, mint az, aki Krisztus hirdeti mindenhol, és az ő lelke háborog, hogy itt nem az igaz Isten, nem azt az egy élő tisztelik, hanem mindenki más van kiemelve. És azért háborog az ő lelke, mert tudja azt, hogy az Isten féltőn szerető Isten, ahogyan megfogalmazódik a második parancsolatban is, hogy én az Úr, a Te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki féltékeny vagyok akkor, hogyha a mi kapcsolatunkba bekerül egy harmadik ember. Vannak olyan dolgok, amire nincs jogunk féltékenynek lenni, mondjuk mások képességeire, hogy más, nem tudom, szebben rajzol, szebben énekel, mint én. Neki ilyen adottságai vannak, nekem pedig saját adottságaim vannak. Mindenki a magáit kell, hogy fejlesztle. De itt egy olyan dolgot fogalmaz meg, amikor van alapja a féltékenységnek, mint amikor egy kapcsolatba vagy egy házasságba bejön egy harmadik fél, aki nem oda való. Mert a házasság az két embernek a szövetsége. Csak felülről lehet még egy harmadik szövetséges, egy Isten. És pont ezért mondj, háborog Pál, és megy és vitázik mindenkivel, mert látja azt, hogy ezeknek az embereknek az életében benne vannak olyan dolgok, olyan istenségek, olyan bálványok, amik nem valóak az Isten és ember közti kapcsolatban. És azt olvashatjuk, hogy elmegy és vitázik. És vitázik a főtéren, és vitázik a piacon, és vitázik a zsinagógában, és mindenhol, ahol lehet. Ott filozófusokkal is leáll, az egyszerű emberekkel is leáll, és csodálatos az, ahogyan mindenkivel megtalálja a közös hangot, ahogy tud alkalmazkodni, ahogy beszél hozzájuk. És nagyon vegyes volt a hallgatóság, a felfigyelnek az ő tanítására. És azt hiszik, hogy két új istenséget hirdet, ahogyan a görög szavakat hallják, hogy hirdet egy Jézust, meg hirdeti az Anasztázis, a feltámadás. Hogy kik ezek, ez két új istenség, és talán ők valamilyen frigyben élnek együtt, hát ez mégis izgalmas lehet. Vigyük már el oda a tanács elé, és hallgassuk meg, hogy mi is az ő tanítása. És ott vannak filozófusok, és írja is ezt a két irányzatot, akikről akár már mi is tanulhattunk, hogy ott vannak az epikureusok, akik azt hirdetik, az életnek az élvezete a legfőbb jó. És az élet élvezete az a gondok nélküli élet, amikor az embernek nincs semmi problémája. Az a valódi élvezet, amikor hátradőlhet, és nem kell problémákkal küzdenie. Ezek a filozófusok hittek Istennek a létezésében, de ezek az Istenek világát is úgy képzelték el, hogy a különböző atomokból véletlenül állt össze a világ, véletlenül keletkezett az ember, és lehet, hogy véletlenül keletkezett valamilyen Isten is. Miért ne lehetne? Ha ennyi minden keletkezett így véletlenül, akkor ez is lehetséges. És az volt ezzel a probléma, hogy a gonoszságra nem tudtak mit mondani. Találkoztak ők is nyilván az emberi gonoszsággal, a gonddal, a fájdalommal, sorolhatnám, de ezzel ő igyekeztek kitérni. És minél inkább megmaradni abban, hogy nem, a világot lehet gondok nélkül megélni, lehet ilyen élvezettel teljesen megélni. Nem tudtak reménységet felmutatni, amikor az emberi gonoszsággal szembesültek a világban. Aztán ott volt a filozófusoknak egy másik csoportja is, akiket így nevezi a Szentírás, hogy a sztoikusok. És ígérem, nem tartok több filozófia órát, mert nekem se tartott a kedvenceim közé ez a tárgy. De ők meg azt hirdették, hogy az egyetlen jó az az erkölcsösség. És az egyetlen rossz dolog, ha pedig valaki erkölcstelenül él. És ennek okán logikával meg lehet magyarázni, hogy mi a jó, mi az erkölcsös élet, hogyan kell valamit tenni. És ementén úgy gondolták, hogy a világ is egyetlen észszerű egész, okozat minden mindennel összekapcsolódik, ennek egy láncolata van a világban. És Isten számukra csak egy életerő volt, ami mindent átjár. A jelenlegi világ pedig minden gonoszságával együtt a legjobb világ, ezt tanították. Látjuk, ez is mennyire eltér attól, amit az Isten mond erről a világról. És aztán, ahogy láthatjuk, ugye Pál még a zsinagógában is vitatkozott, tehát valószínűleg voltak ott még a hallgatóságában zsidók is, és más népekből lett akár prozeliták, és mindenféle vallású, felekezetű, hitű, meggyőződésű emberek. És hogyan lehet ilyen hallgatóság előtt érthetően beszélni az evangéliumról? Nagyon tetszik nekem, és ezt szerintem fontos, mint egyfajta ilyen módszer elsajátítani, hogy körbenéz, és talál egy kapcsolópontot. Nem önti őket nyakon az evangéliummal, mint amikor valaki nyakon öntenek hideg vízzel, hogy így összerázkódik benne. Nem kezdi el nekik súlykolni, hogy már pedig azt mondja az Úristen a második parancsolatban, hogy semmi olyat ne tegyél, és ne imádj, ami bálvány, és lenne az égben, vagy fenn az égben, lenne a földön, vagy a víz alatt van. Hanem azt mondja, hogy látok itt egy oltárt. Az van ráírva az ismeretlen Istennek. Milyen vallásosak vagytok. És lehet, hogy ez amúgy nem olyan nagy dicséret vallásosnak lenni, de mégis kapcsolatot terem, ami által aztán meg tudja fogalmazni, hogy mit is jelent az evangélium. És öt dolgot mond el itt Pál apostol. Így a tételekről való beszéd érettségi környéke miatt is aktuális lehet, de most ne kezdjenek el azok pörögni a fejünkben, hanem Pál értelmezése szerint fogjuk megnézni, hogy mit is jelent, és az ő használatában, hogy mi az az öt dolog, amin keresztül el lehet mondani tényleg az Isten igényének a lényegét. És azt fogalmazza meg elsőként, amikor elmondja, hogy igen, minden tekintetben nagyon vallásosak vagytok, és itt van egy felirat az ismeretlen Istennek, akit ismeretlenül tiszteltek, arra én most tanítani foglak titeket. És azt mondja itt, hogy az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotott templomokban. Azt fogalmazza meg ezáltal, hogy Isten a teremtő. Hogy ez a világnézet merőben eltér bármelyik filozófiai irányzattól. Eltér attól is, hogy a véletlentől jött létre a világ, meg eltér attól is, hogy minden megmagyarázható emberi logikával. Valami teljesen újat hirdet ezáltal. Azt mondja Pál, hogy van egy teremtő, van egy alkotó, van egy rend, és hogyha van egy teremtő Isten, akkor neki terve is van ezzel a világgal, és mindenki életében. És gondoljuk csak meg, ebben az egyszerű egy mondatban, amit hogyha tovább gondolunk és kifejtünk, mennyi üzenet van, hogy nincs az ember magára hagyva, hogy nem az van, mint amit madár sír, hogy a gép forog, az alkotó meg pihen, és már rég nem foglalkozik az általa teremtett világgal. Nem az van, hogy én hontalan vagyok, hogy ott hontalan vagyok, hogy teljesen ki vagyok szolgáltatva a véletlennek, hanem ott van az, hogy van egy alkotó Istenem, akihez tartozhatom, akinek terve van az én életemmel, és aki személyesen az én atyám lehet. nem a véletlen sorsnak vagyunk az áldozatai, azt mondja ezzel Pál. És aztán azt is megfogalmazza, hogy ha nekünk van teremtőnk, akkor ne akarjunk mi magunk istenséget alkotni. Van olyan urunk, azt mondja, aki a mennynek és a földnek az uralkodója. Akkor miért akarunk mi létrehozni egy-egy templomot, vagy egy kis kápolnát, hogy annak az ura legyen az Istenség, amit mi megalkotunk. Amikor olyan hatalmas Istenünk van, aki a mennynek és a földnek is teremtője. Minek akkor a bronz, meg minek a kő, mit érnek a szobrok? És fontos ezt elmondani. Ha valaki odaáll elénk, és igen, megkérdezi, miért vagy te keresztjén? Mit jelent az, hogy te keresztjén vagy? Akkor bizonyságot lehet arról tenni, hogy igen, nekünk van teremtünk, nekem van atyám, nekem nem a véletlen irányítja az életemet. Én nem vagyok kiszolgáltatva a sorsnak, és egyéb jó szerencsének, meg rossz szerencsének, hanem a mennyei atya gondviselésében élem a mindennapjaimat. Aztán azt fogalmazza meg másodjára, hogy Isten az életnek a fenntartója. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Számunkra ez a mondat természetesen hangzik, de az aténiek úgy gondolkodtak, hogy az embereknek vannak olyan dolgaik, amiket az Istenek szeretnek. Szeretnek bizonyos illatokat, szeretnek bizonyos ételeket, ezért ezeket bemutatták áldozatul. És hogyha ezeket bemutatjuk, oda visszük, akkor elérjük nála, hogy a kedvünk szerint tegyen velünk. Hogy megszerezzék az Istenektől azt, amire meg nekik van szükségük, mintha egy ilyen kereskedelem zajlana, hogy valamit adok, de akkor valamit cserébe kapjak is. Én most mindazt odaadom neked, ami tudom, hogy nagyon jó, meg kedves számodra, és akkor most légy szíves. Kicsit olyan ez, és ne botránkozzunk meg a példám, mint amikor a gyerek úgy tudjuk azt, hogy úgy helyezkedik, meg úgy hízelkedik, hogy na jó, akkor beállok, segítek, hát ha cserébe utána teszem, mosogatás után viszont felteszem a kérdést, hogy akkor elmehetek biciklizni? Vagy akkor leülhetek a számítógép elé játszani? Amikor tudom, hogy simán nem engedné meg a szülő, de valamit adok, hogy valamit aztán kapjak cserébe. És így gondolkodnak az Istennel való kapcsolatról, hogy felhasználható, hogy a magam kénye kedve szerint irányítható. És erre hívja fel Pál a figyelmüket, hogy nem így van, hanem ő az életnek az adója, és ő az, aki el is veheti azt. És érdemes ilyenkor magunknak is feltenni a kérdést, hogy mi még soha nem gondolkodtunk így, hogy mennyi jót tettem, ezért az Isten biztos megjutalmaz engem. Ott vannak az én cselekedeteim, mint hogyha egy ilyen játékban lennénk, ahol ha megyünk előre a pályán, gyűjtögetjük a pontokat, és akkor, ha valamit megoldunk, valamilyen problémát, hú, a 100 többletpontot jelent nekünk, és ott a fejünk fölött egyre jobban felfelé megy ez a számláló. Ha viszont valamit elkövettem, vagy valamit szeretnék, akkor beadok a pontjaimból valamennyit, azonnal lejjebb megy, és akkor élhetem tovább az életem. Nem sokszor így gondolkodunk, hogy ilyen adok-kapok. Hogy én most ezt ide szánom neked, de akkor cserébe légy szíves, Istenem, kicsit te is, hogy mutasd meg a te hatalmadat. És Pál emlékeztet ezzel a mondattal. Istennel nem lehet üzletelni. Ő ad mindenkinek életet, ahogyan ő akarja. És ő tartja fenn is azt az életet. Ugye eszembe jutott erről, hogy mennyire nevetséges, mindig megállok és úgy rácsodálkozom, van a teológia mellett egy masszázszalon, és ott kint virít egy Buddha szobor. És ugye ott az a nézet, hogy ennek minden nap enni kell adni, minden nap kell az oltárra elítenni valamit. És van olyan vicces elmény, van, amikor narancsot eszik, van, amikor pogácsát, mikor nem tudom, hogy mihez van kedve, és úgy mindig ott van, hát persze soha nem fogy el, mert nem elevenedik meg a szobor, és nem eszi meg ezt a dolgot, de hogy igen, nincsen szüksége az Istennek ilyenre. Hogy amikor van egy teremtőnk, aki megalkotja az életet, akkor ne gondoljuk már, hogy mi teszünk neki szívességet azzal, hogy felhúzunk, nem tudom, egy templomot, meg valamit is csinálunk. Nincsen szüksége erre. Az egész világban ott van az Isten, és ő az életnek az adója és a fenntartója. Mi meg sokszor úgy gondoljuk, hogy ha valamit teszünk az ő érdekében, akkor azzal milyen jó menni szívességet tettünk az Istennek. És aztán Pál azt is mondja, és azt is megfogalmazza, amikor tovább megy a 26. és 27. versetben, hogy az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapintják és megtalálják, hiszen nincs is messze egyiküktől sem. Megfogalmazza azt is, hogy minden nemzetnek az Ura Isten. Az a téveszme tehát nem tartható, hogy a népek a világ különböző részein a saját maguk kultúráját, a saját látásmódjukat kialakítva nincsenek is kapcsolatban egymással. Ugye egy kis videó jutott erről eszembe, hogy igen, mennyire hajlamosak vagyunk erre, hogy teljesen különbözően gondolkozzunk, hogy azt feltételezzük, hogy nincs is egymáshoz semmi közünk, hogy saját meggyőződéseink legyenek, és ahhoz ragaszkodjunk aztán körömszakadtáig. Hogy volt egy kisfilm, amiben állt középen egy fiatal, egy piros lufival, és akkor megjelent egy másik, és mondta, hogy ha, milyen jó, kék lufid van. És így nem értette, hogy ez most hogyan lehetséges, amikor ez piros. És neki álltak vitatkozni. Ott egy harmadik, az azt mondta, hogy milyen szép sárga. És ebből az árnyalatból talán még feketének is tűnik. És akkor így tulajdonképpen kinek is van igaza? És igen, amikor ott van egy ilyen bálványokkal teli világban, és jönnek a különböző népek, a különböző kultúrák, és akkor az egyik azt fogalmazza meg, hogy minden létező Isten tisztelni kell, és jön Pál, és azt mondja, hogy egy igaz Isten van, aki valóban igaz, és neki van igaza. Rámutat, hogy létezik egy alapvető egység, és visszautal arra, hogy egy közös nemzetségből, Ádámból származunk mindannyian. Az Isten teremtette az emberiséget. És azt akarja ezzel mondani Pál, hogy Isten mindenkihez közel van. Ez azt jelenti, hogy lehet keresni, lehet megtalálni őt, bármennyire is hangsúlyozzuk a különbségeket, mégis mindannyiunk alkotója az Isten. És sokszor mi is, mindenket is ezt foglal le, akár hogyha különböző származásokat nézünk, hogy ő ilyen meg amolyan, és na nem már, hogy rajta is könyörüljön és kegyelmezzen neki is az Isten egy zsidónak meg egy cigánynak, és nem folytatom tovább a sort. És azt mondja az Isten, hogy egy nemzetségből származtok. És mindegyiknek keresnie és kutatnia kell az Istent, és aki engem keres és kutat, az meg is talál. És aztán tovább megy Pál, és azt is mondja, hogy az embereknek egy mennyei atya van, és egy görög költőt idéz, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészeti alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. És itt elmagyaráztam, hogy ha mindannyiunknak egy mennyei atya van, akkor felesleges ez a bálványimádás. Mert tulajdonképpen a bálványimádás az, amikor helyhez kötni és korlátozni próbáljuk az Istennek a hatalmát, amikor próbáljuk megfosztani őt a trónjától, amikor emberektől akarjuk függővé tenni, és emberi észhez próbáljuk alakítani és formálni, vagy lealacsonyítani egy-egy emberi alkotássá. És a bálványimádásnak tulajdonképpen az a lényege, hogy a teremtő és a teremtmény közti szakadék az tagadja az ember ezzel. Azt mondja, hogy nincs is akkora távolság köztem meg az Isten között, hiszen létrehozhatok én is Istent magamnak. És minimálisra próbálja csökkenteni a távolságot, és a célja az, hogy irányíthatóvá váljon a másik. És mennyi minden tud az életben így az Istenünké válni, ilyen bálvánnyá válni a számunkra. És most lehetne hosszan sorolni a példát. Igen, az anyagiak, igen, a társam, a gyerekem. És sorolhatnám, mennyi minden, az egzisztenciám, a házam, a mindenféle, ami irányíthatóvá válik, ami fontosabbá válik, mint az Isten. És ezért hangsúlyozza Pál, hogy mennyei atyánk van. és nem kellenek, és ki kell dobni az életünkből ezeket a bálványokat. És aztán azt is megfogalmazza, hogy azért fontos ezeket kidobni végül, mert Isten a világ bírája is. Visszakanyarodik Pál az emberi tudatlansághoz így a mondandójának a végén. Azt mondja, hogy a tudatlanság bűn, hiszen Isten soha nem hagyta magát bizonyság nélkül. Mindig bebizonyította, hogy ő az élő Isten. És lehet, hogy volt olyan állapot, amikor Isten elnézte a tudatlanságot, de most már annyi fajta módon kijelentette magát. Kijelentette magát a természetben, a történelemben, és az ő fia által is. Nem lehet most már azt mondani, hogy én nem hallottam róla, én nem tudom róla, én nem ismerem. Mert azt mondja Pál, hogy eljön az ő ítélete, és azt fogalmazza meg, hogy egyetemes lesz, ez az ítélet igazságos lesz, és biztosan be fog következni. És akkor nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, nekem felmentésem van, mert engem nem kereszteltek meg, mert nálam nem volt fontos, hogy járhasson a templomba. Nem lehet ilyenekért kivételt kérni, hanem az Isten azt mondja, hogy mindenkit utolér, és mindenkinek számot kell adnia, amikor a fiú visszajön. Hanyadán is állok az Istennel. És ebben az öt tételben foglalja össze Pál a hitnek a lényegét. Mondja, hogy teremtőnk van, aki az életnek az adója és fenntartója, minden nemzetnek az ura, az embereknek mennyei atya, és a világnak a bírája is. És közben még semmit nem mondott Jézusról, és nem kezdett el kegyes szólamokban, hogy az Úr Jézus Krisztus által nekünk, hanem teljesen érthetően megfogalmazta az evangéliumot. És azt mondja, hogy ezen mindenkinek tisztában kell lennie, bármilyen környezetben is él. És mi a reakció? Némelyek azt mondják, hogy na jó, eljövünk talán máskor is meghallgatni. Mások gúnyolódnak, és aztán vannak, akik megtérnek. És igen, ezek a reakciók elképzelhetőek, de a mi dolgunk hirdetni érthetően és tisztán az evangéliumot. És erre szólít fel ezáltal is az Isten, hogy tanuljuk ezt, és ez úgy lehetséges, ha őt is egyre inkább megismerjük. És én is össze tudom foglalni. Vagy csak annyit mondok, hogy miért jársz ide, miért vagy keresztény? Azért, mert az olyan jó. És ha más-máshol érzi jól magát, miért csak Jézus az út, ahogyan mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tanuljuk ezt meg megfogalmazni, mert számon kérnek bennünket, ebben a világban is. És annyi módon lehetőségünk van bizonyságot tenni. De nem csak az emberek, hanem majd az Isten is számon kér bennünket. Hogy miért olyan állhassunk meg a számadáskor, hogy igen, bizonyságot tettem a te nevedről, kiálltam vele alkalmas és alkalmatlan időben, és hirdettem azt mindenki számára. Tegyük ezt az Isten lelke által, így élve mindenki előtt a mi bizonyságtévő életünket. Amen.